A szél megerősödik. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Részleteket hallhatnak Nádas Péter Párhuzamos Történetek című nagyregényéből, első rész.
Telített talpfák. Valamennyire ismerem, kérem, a helyi adottságokat, válaszolta a magyar nem éppen barátságosan, amivel jelezte a kereskedőnek, hogy nem kíván a dolog mélyére menni. Nem csevegni kíván vele. Odakint verebek csipogtak a napfényen, és akkor az eltelt évek alatt lényegében nem változott semmi, hiszen mindig is verebek csipogtak a napfényen. Hosszan, nyugtalanul szemlélték egymást, s úgy tűnt, mintha az arcvonásai között kutakodó Gottlieb minden tartózkodása ellenére felismerné benne a rég látott fiút. Nevetett, miközben csöndesen utat engedett magyar szófukarságának. Megmutatta elformátlanodott öreg fogait, a gyökérnyakra lesorvat ínyét, reggeliének a résekben és a kopott fogzománc barázdáin megtapadt maradékát. Minden reggel libazsírral megkent barna kenyeret evett, amelynek a teteje meg volt rakva karikára metélt veres hagymával, ezt azonban nagyon egészségesnek találta, teljes kávét ivott hozzá, jó sötéten. Minden szavával árad belőle a levegőn megrekkenő hagymaszag. Mondta, ha nem tudhatja, milyen célra lesz a fa, akkor sajna, sajna, ő meg nem mondja az úrnak, hogy van-e belőle. Addig a tollát sem tette le. Tréfának szánta, de nem volt más, mint a vidéki ember oldhatatlan kíváncsiskodása. Előbb tudni, ki ez, mi szél hozta erre, vajon nem gonoszak-e a szándékai. Engedelmével mégis körülnézek, szólt erre magyara rendelkezéshez szokott ember hangján, holott a haja tövéig belereszkedett a viszontlátás örömébe. Lúdbőrözött a háta, a combja. Bár látom, tette hozzá, sok fája egyáltalán nincs. Végül is az eltelt idővel találkozott, amelynek a mélyén ott hevert a vízből kivetett kisfiú gyalázatos teteme, amit a többiekkel együtt meg kellett nézniük. Nem tehették meg, hogy ne nézzék ők is, miként a többiek. Gottlieb az úrias hang hallatán aztán mégis gondosan letette a tollszárat, a biztonság kedvéért lezárta a tintás üveg tetejét. Látta, Pír lepi el az idegen úr ábrázatát, s mint akinek ismeretlen eredetű haraggal szemben kell megvédelmeznie a tulajdonát, nem túl sietősen, de azért kirúgta maga alól a székét, fölállt. Robusztus termetű ember volt, az évektől épp csak megrodgyant a válla, hosszú, sötétkék kötényt viselt, amelynek nagy felső zsebéből kilógott a Schubler feje, az ács ceruza, a colstok, meg barna kordnadrágot, csíkos flanelinge ujján fekete könyökvédőt. Rakodáshoz szokott göbös tenyerével vakon és szórakozottan tapogatott az íróasztalon. Sokféle anyaggal ténylegesen nem szolgálhatok, mondta a legkészségesebb, csak nem alázatos kereskedői mosolyával, és miközben pillantásával riadtan tovább keresett, elfelejtette befejezni a megkezdett mondatot. Talán a reggelente olajos fűrészporral felsepert, imár teljesen elfeketedett hajópadlón kéne megtalálnia. Netán valamelyik nyitott iratszekrény számlákkal és üzleti főkönyvekkel megrakott tetején. Hol a kalapom? Kérdezte félhangosan, mint egy mellékesen. De ennek a fának, amiről beszélek, folytatta egyszerre élénken és szórakozottan a megkezdett mondatot, a származási helyét akár igazolni tudom, kérem szépen. Olyan anyag, ami biztosan kielégítené uraságod minden igényét. Uszadékért ennyi pénzt még nem fizettem. Van rá tanúm, rögvest megmutatom, hogy mire gondolok, ha lenne szíves velem jönni. Csak nem kalap nélkül jöttem el, kérdezte közben félhangosan maga magától. De ha mégsem óhajtaná uraságod személyesen megtekinteni, akkor tételesen be fogok mutatni minden mást, ami még rendelkezésre áll. Nem sok, nem állítom, hogy sok lenne. Magyar nem értette egészen, hogy a zsidó mit beszél. Aztán mégsem tudta legyűrni a kíváncsiságát, s szinte belekiáltott saját körülményeskedő magyarázatába, nézem kérem, csak figyelem uraságodat, de bárhogy nézem, szerintem mégsem méltóztatik idevalósinak lenni. Magyar erre sem reagált, nem óhajtott csapdába lépni, vagy belebonyolódni egy beszélgetésbe, és ezért egészen addig kitartott a hallgatással, amíg Gottlieb el nem indult vele a kijárat felé. Hallani lehetett a közeli bőrgyár kallóinak egyhangú csattogását, a távolabbi sejemfonó egyenletes zakatolását, és egy rocsót, amint pöfögve és köhögve húz a motorja a vízen fölfelé. Annyi újdonság volt ezen a világon, hogy a fatelepet nyugatról lezáró magas téglakerítés mögött szekér zörgött el. Követni lehetett, amint nehézkesen befordul a Farkas utcába, s ott aztán visszhangosan csikorgott, sikítozott a kerékagy a földszintes, csúcsos homlokzatú házak között. Magyar megmert volna esküdni rá, hogy lókereskedő cigányok szekere, és a rudas mellé fogva csikó üget. Minden olyan volt, mintha egyszer átélte volna már, és csak amikor az irodából kiléptek, vette tudomásul, hogy a zsidó tényleg nem visel fejfedőt. Ritkás ősz hajzatába belekapott az éles szellő, és amint mentek lefelé a lépcsőn, megmutatta fejbőrének betegesen világító foltjait. Soha nem látta fedetlen fővel. Külföldön sokféle zsidóval érintkezett és dolgozott, egy ideig élesen figyelte is őket, mint aki arra ösztönzi önmagát, vegye észre már, amit észre kell vennie. Mégsem jutott eszébe, hogy kalapot kéne viselniük. Gyermeki némaság szállta meg. A zsidó megsértette a szabályokat. Mint aki életében először észreveszi, hogy ő mindent úgy tesz, ahogy a rítus megkívánja. Visszatérve ebbe az egykori világba, ahol semmi nem változott meg, gyermekkori énje nem tudta, mit évő legyen egy olyan zsidóval, akinek a feje bőre ritkán lát napvilágot. Ennek a kérdésnek így viszont nem volt semmi értelme, és csak nem fel is nevetett hangosan. A kalap bajós hiánya megtörte a rég volt varázslatot. A sápadt bőrfoltok, a zsírosan összetapadó hajcsomók láttán viszolygást érzett, idegenkedést, amivel azért ki tudta elégíteni neveltetésének igényeit. Vagy Bellardi zavarta össze az átkozott fecsegésével. Amit a telepen látni méltóztatik, magyarázta közben Gottlieb gyanútlanul, Holnap, legkésőbb a hétvégén elviszik, mert csinálom kérem szépen a végelszámolást, hétfőn pedig végleg bezárom az üzletet. Ami megmaradt, azt Róhány fogja átvenni, ha tetszik érteni, kire gondolok. Nem fogja elhinni az úr nekem, de a Gottlieb és társa 80 éve lett alapítva. A Róhánynek pedig mindenki látja, én nem irigylem őt, sikerül megmaradni. 80 év, így igaz, ennyit élt a cég. Magyarnak nem ritkán támadt olyan benyomása, hogy ért ugyan ő az anyagokhoz, ötletei sem konvencionálisak, jó a térlátása, az arányérzéke sem rossz, sikeres szaktársaihoz képest mégis tétova, késve érkezik az elképzeléseivel. Üresek voltak a nagy kutyaházak, megint késve érkezett. A kifutók drótjain csüngő láncok úgy hevertek az alig kiserkedt kamillától és tyúkhúrtól immár gazdagon fölvert földön, ahogy a kutyákat a nyakörveikről lecsatolták. Nem figyelt igazán a zsidó súlyos mondatára, a komondorokra gondolt, önmagán gondolkodott, a késettségével foglalkozott, ami azt jelentette, hogy a fennálló viszonyokat idegen környezetben is elfogadhatóan interpretálja, de nem lát bennük igazán előre. Gyönge a vízió. Persze nem akar hazudni. Két évet még ugyanis ki kéne várni, hogy kereken ki legyen a 80. Most mégis bezárja az üzletet, amit a nagyapja nyitott, legyen emléke áldott, mert mégiscsak 3 generáció, ugye? 3 nemzedék munkája. Ezek szerint, válaszolta Magyar félhangosan, az utolsó órában érkezem. Gott behűte! Ilyesmit mondani, vagy akár gondolni is, válaszolt karcos kis nevetéssel és nagy legyingetések közepette a kereskedő. Ki tudja, mikor jön el az utolsó óra, uraságot sem tudhatja, ne siettessük semmivel. Nevetgélése inkább arra szolgált, hogy egy fájdalmas ponton immár ő hárítsa el a beszélgetést. Óvatosságból elhallgatta az idegen előtt, hogy a fia ugyanezen név alatt viszi tovább Coney Islanden a céget. 2 kocsija is van, 2 szép Fordja, amivel az árut szállítja. Végül is nem tudja, ki ez. Minek beszéljen neki? Magyarnak nem kellett hozzá sokat nézelődnie, hogy lássa. Itt ugyan semmi használhatót nem talál. Az esővédő tetők alatt legfeljebb elhagyatott raklapokat látott, törött stáflikat, távolabb némi tűzifát vagy gyalulatlan fenyődeszkát kinn a szabad ég alatt. A zsidót ellenben nem lehetett volna már leállítani. Ment, sietett, vitte magával a reggeli hagymája illatát, az egyik lábára kicsit jobban sántított. Magyar a legszívesebben ment volna tovább a szerb fakereskedőhöz, akinek bontási anyagból mindig gazdagabb választéka volt a telepén. Egy mágjába 100 talpfát tesznek le a vasútnál. Nem figyelt rá, hogy a zsidó mit beszél. Innen látni méltóztatik, mindösszesen 2 hiányzik. Hogy ki legyen a mágja, nevetett rá, mintha azt mondaná, mélyre én sem mennék a beszélgetéssel, de odáig azért érjünk el. Addig is szóval kell az urat tartanom. Holott Magyar inkább arra lett volna kíváncsi, mit tett a zsidó a komondorokkal, s rögtön azzal vigasztalódott, hogy ezek nem lehettek azok a komondorok. Kérdezni nem akart, a kérdezéssel felfedte volna kilétét, s akkor az emlékezéssel terhes beszélgetés sem kerülhették volna el. Viszolygott a gondolattól, hogy ilyen intim közelségbe kerüljön a zsidóval, aki reggel még a fogát sem mosta meg. Bellardi épp eléggé megfeküdte az elméleteivel a gyomrát. Halványan fölrém lett benne az ijesztő gondolat, hogy akkor még ez is őt igazolja. Bárhová néz, nem tud szabadulni Bellarditól. Talán azért is ment olyan messzire, hogy megszabaduljon tőle. Hiába szorítják vissza a zsidó elemet, ha a helyére benyomul a német. Ha egy Gottlieb föladja, akkor jön a Róheim, hogy átvegye a szerepét. Nem lehet megszabadulni az idegen elemtől. Az embereinek olyan szerencséjük volt, lelkendezett közben a kereskedő, hogy kettő hián mind kifogták, s hogy ilyen minőségű talfát az úr sehol nem talál. Nem is tudta, hogy kitől viszonyog inkább. Gottliebtől vagy Bellarditól, mindenkitől, ami azt jelenthette, hogy önmagától. Ez képes volt agyonütni a saját kutyáit, gondolta a zsidóról bosszusan, amivel olyan hatást tett, mint ha tényleg tőle viszonyogna, s így bizonyítaná hűségét Bellardihoz. Stipicska szemmeringi üzeméből való, magyarázta az idegen úriember arckifejezésétől lassan elbizonytalanodó kereskedő. Ha ez ugyan mond valamit uraságodnak, hogy nem mondott volna. Csak hogy erre a simulékony modorú zsidóra bízva, még siralmasabbnak érezte a helyzetét ezen az elátkozott provincián, ahol olyan gondolatokat látott igazolódni, amelyek ellen tiltakozott. El innen. Ugyan miben reménykedett? Minek is jött ide? Róheimhez nem mehetett ilyen anyagokkal, Róheim nem foglalkozott. Honnan ismerheti a zsidó a Stipicska szemeringi üzemét? Nem fog szabadulni tőle, s majdnem azt gondolta ettől a tetűtől. Hiszen emlékezhetett volna rá. Megpróbálta udvariasan közbevetni, hogy ő szívesen megtekinti Stipicska talpfáit, de őszintén szólva se 98-ra nincsen szüksége, se egyetlen egyre. A zsidó úgy csinált, mintha nem hallaná, beszélt, hogy járassa a száját, holott magyar megerősítette, hogy ami vizet látott, az neki nem kell. Ilyen anyag a munkájához nem használható. Gottlieb nem hagyta. Élvezetet okozott csavarosan beszélnie. Érti, hogy ne értené. Emelt hangon beszélt rá magyar minden szavára, világos, mint a nap, ha csak nem értette félre az urat, mert amennyiben 300 folyamkilométert számolunk, kevesebbet pedig nem számolhatunk, akkor ennek az anyagnak verőcétől bizonyosan vízben kellett utaznia, legalább egy hétig. Ugyan miként mondhat ilyesmit, vetette közbe magyar ingerülten, mintha épp ezen kéne most húzakodnia egy zsidóval. Nem értette, minek túloz a zsidó ilyen szemérmetlenül, ha egyszer a túlzás az üzleti érdekei ellenére van. Még győrtől sincsen 300, akkor meg verőcétől miként lehetne 200-nál több. Nem szeretnék vitázni az úrral, biztosan én húznám a rövidebbet, de tessék csak megnézni, és mutatta az ujjával a helyet, amely felé közeledtek. Azon a fán az úr, legyen 200, legyen 500, nem lát nyomot, vagy elváltozást. A vasút vörös pecsétje mellett rögtön látni méltóztatik, Stipicska égetett pecsétjeit. Van neki a vasútnál jó embere, aki mindennek utána megy és elrendezi. Végül abban egyeztek meg, elmondja őszintén az úrnak, hogy kifizet a vasútnak egy jelképes összeget, ez 10 pengő lett, be is fizette rendesen, mivel a vasúti szabályzat szerint elemi csapás érte az anyagot, és amúgy is le kellett volna számítolniuk. És hogy az úrnak épp ilyen fára lenne szüksége, ez szinte csoda számba megy. Mert az egyik mágiát, tessék csak ide hallgatni rám, nem a menetirányjal szembeni jobb oldalon rakották ki, ahogy meglett nekik a mérnök által hagyva. Az embernek nem megy a fejébe, hogy lehetnek a világon ilyen véletlenek. Ez csoda, ez egy csoda, de nem akar nagyot mondani, hanem az az igazság, hogy a bal oldalon rakták ki. Így került ki az ártérre, kérem szépen, de a víz sem egyszerre sodorta magával, hanem mindig szépen megindította, és megint csak teli szájjal nevetett hozzá, mint aki a víz elemi erejét és a sodrás alattomosságát dicséri. Minden nap 10-et, mindig a legfelső sort emelte el, legalábbis így fogták ki nekem az emberek. De hogy a hiányzó 2 már nem jött utána a kutya fáját, kiáltotta teljesen váratlanul, ám rögtön meg is magyarázta az idegennek a kifakadását. Vagy éppenséggel elúszott az orruk előtt az a 2, amikor elsőre észrevették, és még el sem érték a farakást, amelyet a szélesen kiengedett zsindejtető nem csupán az esőtől, hanem a visszacsapódó permettől és az erős napfénytől is védett, amikor az árnyékból kibontakozó látvány Magyart megállította. Ettől kezdve csak igen óvatosan, amúgy mellékesen merészkedett közelebb a fához. Ilyen talpfát nem látott még. Valójában nem hitt a szemének. Arról sem volt tudomása, hogy ilyesmi létezik. Nem is tudta felfogni, mi célból kéne egy talpfának ilyen tökéletesen megmunkáltnak lennie. Megint szerencséje lenne? Kérdezte magától, s rögtön tudta, átkozott egy szerencséje van. Mióta áll ez itt, kérem? Kérdezte nyersen. 4 éve? 5 éve? Várjunk csak egy pillanatra, nem akarok hazudni uraságodnak. Közben 2-szer precízen átrakottuk, ha ezzel mondok valami megnyugtatót. De rejtély, kérem, hogy mivel telítették, tessék megtapintani, tessék nyugodtan közelebb kerülni. Nem tudom, a titkot ki fogja a sírba vinni, de valamivel telítették, annyi szent. Azért mondom, hogy átrakottuk, mert magam is kíváncsi lettem rá, hogy az anyag mozdul-e. Magyar valóban közelebb került, hogy a talpfák durvább és sötétebb vágás felületén tanulmányozhassa az anyagot. Legszívesebben rögtön megszagolta volna. Következtetni a tartósítás metódusára. De azért zavarta őt ennek az embernek a testi közelsége és a hirtelen támadt szakmai kölcsönösség. Első pillantásra sötétebb trópusi fának nézni az ember, gondolta. Ha 5 éve tényleg itt áll magának, mondta közben hangosan, akkor ez nem mozdul, és megint csak beleborzongott a véglegesség elképzelésébe, s hogy ennek az anyagára ő rátalált. Ettől nyugodtan alhat. Ebben biztos lehet, mondta nyersen. Mérget vehet rá. Amilyen marha vagyok, még én dicsérem föl neki a fáját, morogta közben önmagában, ettől a furcsa úri indulattól eltelten. Holott meg sem tapintotta, fel sem mérte az anyag tulajdonságait rendesen, s kérdés maradt, hogy az ismeretlen telítő anyag vajon áthatolt-e a fa teljes keresztmetszetén. Ezt kerestem, gondolta közben halkan, s vajon ez a tartósítószer mit tett a bélsugarakkal, a belet elérte, kérdezte magában igen józanon. Amikor már mondta magának, hogy ez az, igen, erre gondolok, ha tükörbe vágja, a belet pedig ki kell vágnia, akkor vajon megmarad-e a megfelelő mérete, mintha valamilyen titkos belső forrásból tudná a választ. Igen, igen, s azonnal eldöntené, hogy ez az anyag jobb is lesz, mintha bontásból származó anyagot venne, vagy régóta pihenő szilvát cseresznyét. Épp az ismeretlen eredetű, tökéletes telítettsége és tisztasága miatt tetszett meg neki, s most ébredt rá, hogy a bontásból származó anyag szárasságával és ürességével nem is tudott volna mit kezdeni. Holott még csillapította is önmagát mondván, nézd meg közelebbről, ne izgulj fel fölöslegesen, meg kérdés-kérdés hátán, vajon az ismeretlen telítőanyag nem hagy egy nyomot testen és ruhán, nem lesz-e kellemetlen az illata? Megtaláltam. Ne siessd el a döntést, hiába ne lelkesedj. Felsírt volna tehetetlen örömében, ha nem áll mellette az idegen ember, mintha nyomban a húsában érezné a fát, és átélné különös sorsát. Ezt pedig frissen döntött állapotában telítették, mondta ki hangosan, s akkor tényleg marad a kérdés, mivel? Vajon mivel? Gottlieb is vele hümmögött. Ő pedig nem tudta volna megmondani, miként jön létre a mágikus pillanat, amelyet sem a véletlen nem terhel, sem a szükségszerű nem lapít szét a hihetetlen súlyával, habár mindkettőből marad benne valamennyi, mint a kicsapódott üledék. Utána kell néznie, vakon mégsem ugorhat a semmibe. Úgy látta maga előtt a végzetet, mint a különböző irányokból igyekvő és különböző irányokba haladó régi földutak találkozását a nyitott nyári ég alatt. Néha keresztezték egymást a régi földutak, máskor csupán érintették egymást, ismerősek voltak, vagy teljességgel ismeretlenek. Ezeken az elhagyott földutakon találkoztak a különböző égtájak felől érkező események, és amikor megvolt a találkozásuk, akkor egymásra közömbösen haladtak tovább. Gottlieb talán szintén a pillanat nagyszerűségében gyönyörködött, ő sem fecsegett már, elszótlanodott magyar oldalán. Semmi kétség, mellékvonalakon használatos talpfa volt, tölgy. Méretében vagy anyagában nem ütött el a szabványostól. Alig is lépett közelebb, nem merészelte volna azonnal megérinteni, nehogy a telített talpfákra jellemző ragacsos tapintás miatt csalódás érje. Ugyan láthatta a két szemével, hogy ilyen csalódás nem éri. Gondolatban már túl messzire ment, számítgatott is, a csalódás alig lett volna elviselhető. 2,50, s neki egy centivel nem kéne több. Főleg azonban a színével rendítette meg. Alaposan elsötétedett, az állaga viszont legalábbis szemmel láthatóan nem változott meg. vagy talán gőzölték volna? És az első feltöltés után valamilyen adalékkal, mint egy kimosták a kátrány olajat, megszárították, majd egy pneumatikus kazánban igen nagy nyomás alatt mondjuk kreozittal és valamilyen finomított olajjal töltötték föl. Nem elképzelhetetlen. Növényi olaj lehet. És így aztán a tömörsége, húsának minősége nem változhat többé. Nem revesedhet, nem gombásodik. Bársonyos fekete penészként nem ül ki felületére a kátrány olaj. Sugármetszetben kell megnézni. Lenolaj lehet. Mies van der Rohe megbízásából maga is járt egyszer anyagot rendelni a híres szemeringi üzemben, ahol igazi kézműves munkát végeztek, és nem gyártottak nagy szériákat. Beszélt az ősöreg Stipicskával, és ahogy erre visszaemlékezett, az volt a benyomása, hogy tőle ugyan nem fog megtudni semmiféle részletet. Nyújtott, kelletlen hangsúlyaival, düllett és kifejezéstelen szemével, betegesen kiugró hasán feszülő kék munkaköpenyében Stipicska úgy hatott rá, mint egy különös bálvány, akit nem illik megszólítani. Hol követhetetlenül hadart, mintha csak azért beszélne, hogy ne értsék szavát, hol pedig hallgatott. Valójában egész életén át erősen tarthatott az emberektől, mindenkitől. Talán csak a fától nem tartott, mert attól félt, hogy az emberek mindenét elveszik, a fának ellenben mindent megadott, ami jár neki, vagy amit csak kívánhatott a fa. Tőle aztán semmit meg nem tudok, ha még él egyáltalán. El tudta képzelni, hogy milyen kellemes meglepetés éri, amikor a fűrészgéppel megnyitja a súlyos sötét tömböket, vagy milyen hallatlanul kínos meglepetések sorozatban. Az egyik talpa felületén mégis végighúzta az ujját, az orrához emelte, megszagolta, és igen halkan megkérdezte Gottliebtől, ismeri-e az anyag valamennyi méretét? Hogy ne ismerné? És Gottlieb ugyanolyan halk szavakkal sorolta, meg sem kell mérniük, amiből azonnal kiderült, hogy a szemmértékével csúfosan tévedett. A talpfák 10 centivel rövidebbek, mint amennyinek nézte. Szégyenében még közelebb hajolt, és olyan benyomása támadt, hogy olyasmit fog fel az orra, amit az ember minden nap többször érez, egy igazán köznapi vegyszer illatát. Ideálisnak találta viszont az anyag keresztmetszetét. Ő is ümmögött. Előtt a szabványtól, vagy rosszul emlékezem a szabvány méretekre? Morfondírozott, próbálta visszaidézni, meg rögzíteni magában a vegyszer illatát, egy illat, mely honnan lenne ismerős. Izgalmára újabb izgalom, mint egy más vegyületek illata közül igyekezett kiemelni. Talán inkább szerves vegyületi, mint szervetlené. Valószínűleg valamilyen formaldehid származék. Elindult az ötletével, hogy a mágiát megkerülje, ám inkább azért tette, hogy a szaglásával és a tapintásával egyedül legyen, és közben mondogatta, mondogathassa, mégis milyen átkozott szerencséje van. Gottlieb nem követte, jelenlétével nem óhajtotta volna megzavarni a különös urat, akit sem az öltözéke, sem a viselkedése alapján nem volt hová tennie. Eszébe jutott még a belladonna, amit fejfájós úriasszonyok csepegtettek kockacukorra a lesötétített szobák mélyén, meg az atropin. De egyik mellett sem tudott megmaradni, mivel ott volt az alján az organikus vegyületekre jellemző éles illat. Soha nem hallottam, hogy Stipicska bármilyen talpfákat gyártana, szólt ingerülten a kereskedőhöz, amikor a farakás mögül előkerült. Ha egyszer ilyen minőségű anyag áll itt évek óta, állt belé a kérdés, mint a tüske. Akkor vajon miért nem vitte el senki? Mintha azt mondaná, engem te nem tudsz becsapni, barátocskám, ahhoz neked korábban kéne fölkelned. Talpfát Stipicska nem csinál, minek csinálna talpfát, válaszolta a kereskedő engedékenyen. De ez a jó ember azt mondja, ezt speciál a vasút rendelte meg tőle, a Magyar Államvasút. Megcsinálhatták volna Dombováron, de ugye extra igények merültek fel vele. Javítson ki, ha nem jól emlékezem, ezek valójában mellékvonalra való méretek. Így van, nincs miért az urat kijavítanom. Ha tetszik tudni, Verőce és Kismaros között van ugyanis egy erdészeti szárnyvonal, és azt kellett nekik terhelhetőbbé tenni, hogy is mondjam, hogy felérjenek a határállomásig. Muhácsból is csak határállomást csináltak, tette hozzá, de el is harapta a csak nem sírásig panaszos mondatot. Álljon meg a menet, figyelmeztette őt Magyar. Az keskeny nyomtávú, az egy szárnyvonal, s ahhoz tudtam, a 2 méteres talpfák kellenek. Ez pedig, ahogy mondja, 2.40-es. Ha az úr nem hisz nekem, megmérhetjük. Csak hogy nem én mondom, hanem úgy mondom, ahogy ez a jó ember meséli, nevetett a kis és értett, hangját suttogási lehalkító kereskedő. Ez a jó emberem a vasútnál. Csapatszállításra tetszik érteni, azt mondja, csapatszállításra kellett volna a vonalat alkalmassá tenniük. Meg is csinálták aztán a munkát. Mutató ujjával diadalmasan fölbökött az égre, mármint hogy fölső parancs, mely valamennyiünket megment a kárhozattól, majd némán tárta szét a karját. A szokásosnál nagyobb és tartósabb talpfákat rakunk be. Azt mégsem változott meg semmi. Vagy úgy. Nem akartak vele, ugye, fölösleges feltűni. Na igen, akkor ez a magyarázat. Most már tetszik érteni. Ne lehessen belőle vádaskodás, hogy mi megsértettük volna a békeszerződésnek ezt a tételét. Miközben hallgattak egy sort, és nem tudtak mindketten nem arra a méltánytalanságra gondolni, ami a hazájukkal esett meg, amikor a békeszerződéssel a területét megcsonkították. Az anyaggal szembeni bizalmatlanság utolsó morzsáitól is megfosztott mérnök megérezte, hogy az elkövetkező órákat igen nehéz lesz türelemmel áthidalnia. Szinte gyöngéden, meghatottan, segélyt kérőn pillantott az idős kereskedőre. Legszívesebben helyben fölnyitatta volna vele a fát, szerette volna finoman leszelni a végét, lássa a keresztmetszetét, majd ketté nyitni, hogy lássa a sugármetszetét. Talán a Gottlieb még nem szerelte le a műhelyét. Működnek a gépei. Miként működhetnének, hiszen azért van ilyen fenyegető és kietlen csönd a töltés fölött, mert nem működnek. Különben is jobb egyedül maradni az ilyesmivel. Utólag megértette persze a zsidó összes töltelékszavát, átláthatóvá vált a fecsegésével, már ő maga nem talált volna szavakat a viszonzáshoz. Madarat lehetett volna fogatni vele. És ezzel vissza is tért a polgári egyenlőség megnyugtató érzetéhez. Hálálkodással előre sietni nem lett volna kedvező, hiszen az anyag áráról még nem beszéltek. Túl magas nem lehetett az ár, ám a puszta gondolatra megint beliállt a félsz. A zsidó biztosan csapdát állított. Kérdezte, a Gottlieb úr egyetlen talpfát el tudna evitetni hozzá a műhelyébe? Hogyne, szíves örömest. Most úgy látja, mind a 98-ra szüksége lesz, a döntéshez azonban legalább egyetlen egyet alaposan meg kéne vizsgálnia. Az árától nem kell tartania az úrnak, válaszolta a kereskedő olyan hangon, mint aki hirtelen semmit nem ért. Milyen műhelye lehet már ennek az idegennek itt? De hogyne, megérti, zsákba macskát nem vehet az úr, persze, ahhoz mégis tekintélyes mennyiség bólintott hozzá, s valamilyen mélységes bizalmatlanságtól eltelt hangon kérdezte, hová kellettik a talpfákat küldeni, mert ő próbának azért legalább hármat elvitetne hozzá. Korábbi kíváncsiságának tárgya, az ismerős név és az ismerős cím hallatán aztán nem látszott az arcán meglepettség, mert nem volt meglepettség. Nincsen ugyan már állandó embere, de kerít valakit a szomszédságból, aki magyar úrékhoz elviszi. Lelkében Gottlieb leforrázva állt. Titkon és értetlenül vette szemügyre a másik ember érzékeny, pirulásra hajlamos fehér bőrén a kék árnyékokat, a sötéten felvöröslő erős haját, és nem tudott nem arra gondolni, hogy a vöröshajú emberek mind ravasz rókák és gonosz csalók. Közben néhány szót váltottak, hogy mégis mi lenne az ára, mint egy irányt adtak egy későbbi alkunak. Nem volt fölérhető ésszel, hogy a fiatal férfi mit és miért tett, akinek már a nagyapja tőlük vásárolta a fát. Az apja is tőle vásárolta, nem a Róhaimtől, nem Golyko Drogótól, és egy szempillantás alatt látta az arcán az apja és a nagyapja régen elfeledett arcvonásait. Hiszen az ő kisfiának osztálytársa volt a Koronaherceg utcai polgáriban. És ezektől a hiába való kérdésektől és nem csillapítható méltatlankodástól megnyílt a sorsa. Rászakadtak a mindennapjai. Meglátta maga előtt a kisfiát felnőtt férfiként, a szerencsétlenül járt, nyomorult kisfiát. Nem baj, majd órásnak adják, így tervezték, amitől nyűszített a lelke. Meglátta a szép erős feleségét abból az időből, amikor még nem volt tébolyult. Hibbant volt már lánykorában is, de nem gondolta volna senki, hogy asszonyként majd megőrül. Mégis önmagának tett súlyosabb szemrehányásokat. Érezte a tapogatózva közeledő végórák fenyegetését, a teljes szellemi elsötétedést. Nem ismerte föl a magyar fiút. Nem, hogy a kalapom nem találom, s legnagyobb szégyenemre hajadon főt állok az én teremtőm előtt, akinek a neve legyen áldott mindenkoron, hanem arra sem emlékszem, hogy föltettem-e reggel a saját kalapomat a saját fejemre. Mulasztása oly zavarodottá tette, a másik ember jelenléte és érthetetlen viselkedése oly mélyen felkavarta és felsértette, hogy mindebből az arcán igazán semmit nem mutathatott be. Amikor a kétségbeesésével végre egyedül maradt, és a verebektől zajos udvaron visszasántított az irodájába, fütyűrészni kezdett, ám ez nála közel sem a vidámság jele volt, hanem inkább a tarthatatlan feszültségé. Jó, akkor ez az óra is elérkezett. Legfeljebb azzal vigasztalódhatott, hogy jó, akkor mégis túladott a fán. A mérnök pedig a töltésen sétált föl a hajóállomásig. Leült egy nagy kőre a révészek kis pavilonja mellett, és nézte, amint a komp csak nem üresen megérkezik a szigetről. Nagy csikorgásuk közepette csúszott fel a kövezett partra. Először három nyugtalan lovat vezettek le dobogva, habfehér inges szerb cigányok. Nem volt a tájban tárgy, mely ne a múltat mozdította volna el. Erősen tűzött a nap, s a víz korai páráiból ebben az órában már nem maradt a mozgékony felszín felett. Fölszállt, elillant, barna, kék, fehér foltokkal ragyogtatta a víz sodródó tükrét az ég. Voltak másodpercek, amikor mélységesen mélyet fordult a táj, mert úgy érezte, mégis minden szemzőnére vonatkozik. Neki ábrándozik a tölgy színének elsötétüléséről, s nem értette, mi köze lehetne hozzá. Bellárdit pedig minél előbb elfelejteni. És hogy azt a bizonyos mély lilát, amely a legtömörebb felszíneken, a göbökön és a csomókon válik láthatóvá, vajon a felnyitott fa vágási felületein megtalálja-e? Egyetlen fehér főkötős asszonyt nem látott a kosarakkal felpakolt gyalogos és biciklis asszonyok között, akik hangosan locsogva, egymás szaván átkiáltozva követték a lovakat a partra. De az édesanyjának még korai is lett volna visszaérkeznie a szigetről, négy előtt soha nem jött. Ezek a magyar asszonyok voltak, messziről látta, a katolikusok és a reformátusok másként viselték a főkötőjüket, meg a sokácasszonyok, akik nem az álluk alatt, hanem a tarkójuk felett kötötték meg a homlokukra feszített fehér vászonkendőjüket, amit azonban kizárólag munkához illett használniuk. A mohácsiaknak a túlsó parton voltak a legtermékenyebb földjeik, a pásztoroknak és a halászoknak a szállásaik, a tehetősebb német gazdáknak pedig az úgynevezett bokortanyáik, ahová nyáron mindenestől ki is költöztek. Magyar gyermekkorában gyakran szorongás környékezte a gondolatra, hogy a sok egyformán öltözött és harsányan egymás szavába kereplő asszony között vajon fel fogja ismerni a tulajdon édesanyját. A korlátnál állva megint elbámészkodott a kompon, és soha többé nem találja. De nem engedték, hogy rettenetében hangosan bömböljön a lovak, az égig rakodott szénás szekerek, a biciklik és az emberek között. Fiú létére képes pityeregni, nevetett rajta egy valamilyen német asszony megvetőn. Milyen férfi lesz az ilyenből? És az anyja a gyűrűs kezével valahonnan azonnal előkerült, és a szájára vert. Semmilyen, ha így szabadjára engeded, nem lesz ebből férfi. Mégiscsak eszében tartotta Bellárdit, és a szeretőjét sem felejtette el, akinek egész éjszakán át halszagú maradt a karja. Azt sem felejtette el, hogy a magyaroknak minden kis vába ki német, mert a gyűlölködésük miatt egy fogalom korrekt definíciójára sem képesek. Bár e pillanatban maga sem tudta volna Bellardinak megmondani, hogy magyarként vagy németként gondolkodik-e önmagáról. Vajon magyarként ostorozza-e magában a magyar elemet a pongyola fogalmazás miatt, vagy a német vére tiltakozik a Grobhelyt miatt? És akkor mégiscsak Bellardi beszél ki belőle. A vér szava. Mintha nélküle eszébe sem juthatott volna ilyesmi. A vér. Nappali rémlátomások gyötörték. A sötét kendőt viselő magyar asszonyoktól még inkább rettegett. Alvat vérrögök. Azzal riogatta önmagát, hogy a német asszonyok egy szép napon kiverik maguk közül a gyűrűs kezükkel. Nem tűrik meg, ha nem sikerül elég jól viselkednie, és akkor a magyar asszonyok fogadják be a lábuk közé. Ez volt a nagy kövér dédmama, a kimarjult lábán az átvérzett, átgennyesedett, büdös kötéssel a konyha mély dikóján. Már meg nem gyógyul a lába, mert a magyarok derékig mosakodnak, még jó, ha megmosdanak, hogy azt a kötést ki ne tudnák mosni, hallotta elégszer. Leginkább vasárnap reggel csapkodják meg a felső testüket, akkor is csak a kútnál, a magyar nők pedig még a lajbiukat vagy a kisingüket sem vetik le hozzá, bűzlött a vér. Mosdás közben ő maga sem merészelt volna benyúlni a feneke hasítékába, nemhogy a lukába. Nem is gondolt rá, hogy nem lenne szaros a gatyája, ha a fenekét kimosná rendesen. Nem volt rá anyai engedélye, s a kollégiumban épp elég baja lett vele. Még érettségi után sem kapott a fitymájára sehonnan engedélyt. Ez a finoman mély lila, amelyet az első pillantással csupán a leggyakorlottabb szem vehetett észre a tölgy sötét szürkével megfuttatott sárga felszínén, ugyanakkor halálos fenyegetést is jelentett. Nagy sokáig maga előtt is szégyenkezve tette meg, elfordult, amikor visszahúzta a makjáról az előbőrt. Lehetett annak jele, hogy a víz mégis bevette magát a fa szerkezetébe, és most tovább dolgozik benne. Megvesz egy olyan anyagot, egy olyan anyagba szeretett bele a szemzőné miatt, amelynek nem ismerheti a belső tulajdonságait. Próbálta elképzelni kettőjüket az üres pozsonyi úti lakásban, mindig újra elképzelte, mit tehetett volna az asszonnyal az alkonyatban, ha nem engedi elmenni. Úristen, mit meg nem tehetett volna, mondogatta, mintha karján nyomot hagyott volna az asszony keze, ahol az érintésével megerősítette őt érzései kölcsönösségének tudatában, amit most elszakít. Mindent megtehetett volna, de semmi más nem látott ott, mint a mennyezeten a sárga vízfényt. Annyira megerősödött a kívánsága a hűvös kövön ülve, hogy nem tudta, vagy inkább nem akarta elképzelni, mi történhetett volna, ha utána nyúl és visszatartja. Ne menjen el! Minél inkább nem képzelte el, annál inkább megerősítette abban önmagát, hogy ezt a nőt nem tudja nem kívánni.
Elhangzott Telített talpfák első rész. Párhuzamos történetek című nagyregényéből Nádas Péter olvasott fel. A felvételt Varga Károly és Maksai Helga készítette, szerkesztette Bán Magda. A hangfelvétel 2005-ben készült, és utoljára 2017. október 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt hétfőn ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.